you see on this flip chart here is the standard accepted version of historical development in India, from primitive beginnings to something that can be recognized as more modern. If you recite this list to a conventional scholar, you'll get a pat on the back. So, in case some of you are going to study at a normal institution, I want you to know the so-called normal view.
Tehát, hogyha esetleg valamilyen közönséges oktatási intézményben is fogok tanulni, akkor szeretném, hogy ismerjék ezt a úgynevezett normális nézőpontot.
But as the days go by, I will introduce you to things that will cause you to doubt such a list.
De ahogy telnek a napok, majd meg fogok ismertetni veletek olyan dolgokat, ami kétségeket fognak ébreszteni bennetek a listával kapcsolatban.
But for now, take security in this standard conventional list.
De most legyen biztonsági érzetetek ezekben a hagyományos részszámokkal kapcsolatban.
Before this, just primitive persons who go in the forest and hunt or who gather food by plucking plants from the ground.
Ezek előtt az idők előtt csak ilyen gyűjtögető, vadász életmódot folytató személyek éltek.
And then sometime in this period, 2500 to 1200 BC, the Indus Valley cities appeared and thrived.
És valahol ebben az időszakban, Krisztus előtt 2500 és 1200 között megjelentek az Indus-völgyi települések.
Just in one limited part of what is now known as India.
Indiának csak egy bizonyos területén, a jelenleg ismert Indiának egy bizonyos területén.
And then sometime between 1200 500 BC, the Vedas emerged.
Csusztán valamikor a Krisztus előtt 1200 és 500 között megjelentek a Védák.
Vedas just means Rig Veda, Atharva Veda, like that.
Védák csak azt jelenti, hogy Rig Veda, Atharva Veda és ezek.
Not those very difficult to understand Puranas and Bhagavad Gita.
Nem ezek a nehezen érthető Puranák és a Bhagavad Gita.
Those were much later development, sometime in the first millennium after Christ.
Ezek a sokkal később jelentek meg valamikor Krisztus utáni első években.
We'll discuss that.
De erről majd később lesz szó.
And then, sometime around 600 BC, city-states began to arise.
Valamikor Krisztus előtt 600 körül megjelentek ezek a városállamok.
And then, this is the appearance of Buddha in India is debated now within a range of 100 years.
Hogy Buddha pontosan mikor jelent meg Indiában, ez vitatott, de körülbelül 100 évben belül itt ide teszi.
But roughly 450 to 350 BC, they say Buddha, as conventionally known, appeared.
Valamikor Krisztus előtt 350-450 körül jelent meg Buddha.
And then sometime around 328 BC, Alexander the Great invaded India.
És Krisztus előtt 328 körül Nagy Sándor megtámadta Indiát.
Now, of course, this whole chronology up here is not at all in accordance with the ancient Vedic text.
Persze, ez az egész felső rész itt egyáltalán nincs összhangban az ősi védikus szövegekkel.
In terms of the whole Vedic picture,
ami az egész védikus képet illeti.
So, in coming days we're going to look at the Indus Valley so-called civilization.
Az elkövetkező napokban lesz az Indus-völgyi úgynevezett civilizációról.
We're going to look at the development of the Vedas.
Lesz szó a Védák fejlődéséről.
And this way we'll lead you to form your opinions.
És így mondom, majd rátok bízok, hogy kialakítsátok a véleményeteket.
I should tell you what my goal is.
El kellene mondjam nektek, hogy mi a célom.
My goal is that you at least be an agnostic in terms of all this.
Az a célom, hogy legalább agnosztikusok legyetek mindezzel kapcsolatban.
That means you say, well, I don't know, and who does know?
Legalább annyit mondja, hogy hát én nem tudom, és hát ki tudja.
So we want to convert you from being a fanatical follower of the conventional view to just being open-minded. That there's so much that's not understood.
Legalább el akarom téríteni, hogy a hagyományos nézetek fanatikus követőiből legalább ilyen kékenkedővé váljatok, hogy hát végül annyi mindent nem tudunk.
There'll be a lot of things going on that we're not aware of.
Annyi minden lehetett, aminek nem vagyunk tudatában.
Just like when I told you about NASA losing the film of the original film of the moon landing.
Mint ahogy elmeséltem nektek, hogy a NASA elvesztette a holdra szállás eredeti filmfelvételeit.
So many of you chuckled like, oh, what is this? In other words, doubt comes. Of course, no one has ever taught you in school that 25% of the American public thinks the moon landing was a hoax.
Senki nem tanította nektek azt, hogy az amerikaiaknak a 25%-a azt gondolja, hogy a holdraszállás egy csalás volt.
Anyway, it just makes you think what's really going on.
De hogy elgondolkodtatja az embert, hogy hát mégis történik itt?
So that's all we're trying, that's all I'm trying to get you to do, is to think.
Én csak ezt szeretném elérni, hogy gondolkodjatok.
In an alternative way.
Egy alternatív módon.
So that when you approach the ancient Vedic text, you'll at least have an open mind.
Hogy amikor megközelítetek az ősi védikus szentírásokat, akkor legalább nyíltak legyetek.
So just that much openness is established in you, you'll be able to benefit much more from your study of the Vedic literature.
Hogyha ennyire nyíltá tudok válni, akkor ez nagyon nagy hasznotokra fog válni ahhoz, hogy minél többet, minél jobban hasznotokra váljon a védikus szövegek tanulmányozása.
So that goal is okay with you.
Ez megfelel nektek, ez a cél?
Yeah. We'll explain to you, using the words of the indologists themselves, how they really don't know what's going on, but they're not going to tell you that.
Tehát az indológusoknak maguknak a kifejezését használ, fogalmuk sincs, hogy mi történik, de ezt nem fogják nektek elmondani.
Then they lose their funding, they lose their academic positions.
Akkor elvesztik a pénzügyi támogatást, amit kapnak, elvesztik az akadémiai helyzetüket.
Alright, so now we'll start with the European mad, passionate embrace of India.
Most Európa őrült, szenvedélyes, indiai öleméséről lesz szó.
This started at the beginning of the 19th century.
Ez a 19. század elején kezdődött.
So much enthusiasm, so much awe, so much admiration.
Olyan nagy volt a lelkesedés, olyan nagy volt a csodálat.
It was like, I don't know what a current example could be. It was like if during the height of their popularity, the Beatles would first come to your country.
Olyan volt ez, mint amikor a Beatles a legnépszerűbb időszakában mondjuk eljött volna Magyarországra.
India,
wow, what a place of knowledge and wisdom. India, micsoda csodálatos hely, ami olyan óriási nagy bölcsesség, ahol olyan nagy a bölcsesség.
Because at that time, Europe, many scholars in Europe considered that Europe was too rational and just too stodgy in its thinking.
Mert akkoriban nagyon sok tudós gondolta azt, hogy Európa túlságosan ilyen racionális gondolkodás módjában.
So they looked to India as the source of mystical inspiration.
És úgy tekintettek Indiára, mint a misztikus inspiráció helye.
With concepts and ideas far beyond the European thinking.
Olyan koncepciók és elképzelések vannak, amelyek messze túl vannak az európai gondolkodásmódon.
Nevertheless, while this feverish embrace was going on, the prime concern of Europe and India was always business.
A lázas ölelés közepette Indiának az elsődleges elképzelése Indiának, Európának az elsődleges elképzelése Indiának kapcsolatban mindig üzleti volt.
So I want you to see this picture of just waves of enthusiasm for India. Meanwhile, business is going on as the commerce as the main preoccupation.
Szeretném, hogy lássák ezeket a hullámokat India hoz való ragaszkodásban, miközben az üzlet a fő szempont.
The business interests, the commerce interests began in the 13th century with Marco Polo.
13. században kezdett az üzleti érdeklődés India iránt Marco Polo-val.
He gave Europeans their first authoritative information of East Asia.
Ő adta az első hiteles információt Kelet-Ázsiáról Európának.
And he described India as one of the wealthiest countries in the world.
és úgy értem én miért, mint az egyik leggazdagabb ország a világban.
So Christopher Columbus studied Marco Polo's accounts, and he became determined, I'm going to find the short route to India.
Columbus ismét Marco Polo leírásait tanulmányozva nagyon lelkes lett, és azt mondta, hogy megtalálok egy rövidebb utat Indiába.
And then at the end of the 15th century, the Portuguese navigator Vasco da Gama landed in southwestern India.
És a 15. század végén egy portugál személy jutott el Indiába.
Now please understand that there had been overland traffic between Europe and India even right at the time of the appearance of Christ.
Mert Krisztus idejében is volt szárazföldi kapcsolat, közlekedési kapcsolat Európa és India között.
But this declined around the beginning of the first millennium because the Arabs made passing through their countries very difficult.
De ez hanyatott az első évtizedben, mert az arabok nagyon megnehezítették az ő területeiken való átkelés.
Otherwise, before that, the Greeks would go overland to India for commerce purposes.
Ezelőtt a görögök szárazföldön közelítették meg Indiát kereskedelmi szándékkal.
So therefore, although these scholars of Europe would fall in love with India, the government leaders of Europe saw India mainly as a land of spices.
Tehát ezek a tudósok nagyon lelkesek voltak Indiával kapcsolatban, de az európai kormányok főleg üzenet látnak benne, és főleg a fűszerekkel kapcsolatos üzenet.
Financial interests always have the upper hand.
A gazdasági érdek az mindig magasabb lenni.
And how did the Indians see the Europeans who were coming?
És az indiaiak hogy látták az európaiakat, akik jöttek?
Yavanas, uncivilized.
Yavanák, civilizálatlanok.
No idea of proper human culture.
Elképzelésük sincs a megfelelő emberi kultúráról.
Alright, so, much of who would dominate the future of India depended on battles fought in Europe.
És hogy India jövőjét ki fogja meghatározni, az Európában vívott harcokban dőlt el.
The Portuguese, as we described,
ahogy beszéltünk a portugálokról,
they had started something on the southwest coast of India.
Ők elkezdtek valamit Indiának a délnyugati partján.
And then, because Spain conquered Portugal, that means all the Portuguese kingdoms belong to Spain.
Aztán a spanyolok meghódították Portugáliát, és így minden portugál terület Spanyolországhoz tartozott.
But you know European history.
Ismeritek az európai történelmet.
Spain's number one position lasted 8 years.
Spanyol első helyen volt Spanyolország, egy 8 évig tartott.
So the British Navy defeated the Spanish Armada.
Aztán az angol tengerészeti hadsereg legyőzte a spanyol armadát.
What's the significance for India?
Mi a jelentősége ennek India szempontjából?
Now the seas are open for the British to do whatever they like.
Most nyitottak a tengerek, hogy az angolok azt csinálnak, amit akarnak.
So they set up their first trading post in India in the year 1600.
1600-ban hozták létre az első kereskedelmi központjukat Indiában.
And they competed with the French and Portuguese.
És versenyeztek a franciákkal és a portugálokkal.
Portuguese were no problem, but the French were a problem.
A portugálok nem okoztak problémát, de a franciák igen.
So then what's the normal European thing to do when there's such a problem?
És mi a normális európai dolog, amit csinál valaki, hogyha ez a probléma?
7 years war between Britain and France.
7 éves háború Anglia és Franciaország között.
So, when Britain won, that means the British East India Company gained the upper hand.
Amikor nyertek a britek, akkor ez a brit keleti társaság került hatalomra.
Especially since the mercenary army of the British East India Company defeated an Indian army in 1752. Mercenary and hired soldiers. Especially because army of hired soldiers by the British East India Company defeated an Indian army.
Tehát az angoloknak ez a keleti társaságnak az ilyen bérelt hadserege legyőzte az indiai hadsereget 1752-ben.
So then, by the beginning of the 19th century, the British Empire in India became the British Empire of India.
És így a 19. századra a Indiában lévő angol birodalom igazából hatalomra került Indiában.
There were a few wars before that, of course. The Fourth Anglo-Dutch War permanently ended the Dutch maple bread. And when the Napoleonic Wars finally ended, that was the end of the French. So then the British consolidated their rule over India. Now meanwhile, as all this international battling is going on for control of commerce in India, the Europeans have become aware of Sanskrit. And some members, intellectual members of the British military and bureaucracy began to learn the local languages. Their goal was to establish a lasting British colonization in India. Therefore they began to learn the languages, but some of them started taking an interest in the Vedic texts.
És ezért elkezdték tanulni a nyelveket, de voltak közöttük olyanok, akik érdeklődést mutattak a védikus szövegek iránt.
So now let us discuss the first Indologists, those British based in India.
Beszéljünk az első indológusról, azok között, az angolok között, akik Indiában éltek.
In 1784 was established the famous Asiatic Society of Bengal.
1784-ben létrejött ez a Bengáliában, ez a híres ázsiai társaság.
And there you had the famous judge who became a linguistic scholar, William Jones. Now,
William Jones.
You also had the first publication of Bhagavad Gita in a Western language. By Charles Wilkins in
1785.
And someone named Thomas Colebrook, he was also a founding Indologist. So this is the beginning of Western knowledge about the Vedic texts of India. These are the founding fathers. Now, I'm sure you know about William Jones's discovery. As he studied Sanskrit, he saw that Sanskrit is completely related to Latin and Greek. As well as Persian, Celtic, and Gothic. So he announced this to the world, an amazing linguistic discovery that Sanskrit is completely connected to these other languages.
És kinyilvánította a világ számára ezt a fantasztikus felfedezését, hogy a szanszkrit kapcsolatban áll a világ többi nyelvével.
More than that, he was actually falling in love with Vedic knowledge.
És emellett teljesen beleszeretett a védikus tudásba.
And he even announced it to the world publicly.
És ezt is nyilvánosan hirdette a világban.
What did he say?
Mit mondott?
I am in love with the gopis. Charmed by Krishna. An enthusiastic admirer of Ram. A devout adorer of Brahma. Vishnu, Maheshwar. And of course, Yudhishthira, Arjuna, and Karna. Now he considered himself a devout and convinced Christian. And Bhagavatam was tough for him. He considered it a collection of assorted stories. But even though a devout Christian, as he called himself, he publicly stated his appreciation of the Vedic doctrine of reincarnation.
De mint ő keresztényként is kifejezte, hogy mennyire értékeli a reinkarnáció tanát.
I know Hindu. I am no Hindu.
Nem vagyok Hindu.
But I firmly believe that the doctrine of the Hindus about reincarnation
Szilárdan hiszek abban, hogy a hindu reinkarnációval kapcsolatos tanítása
is incomparably more rational, more and more pious.
Összehasonlíthatatlanul racionálisabb és ilyenből.
Than the horrid opinions taught by Christians on punishment without end.
Mint a keresztények nyers kijelentése a végtelen bűnbetéssel kapcsolatban.
So these were the first European Indologists who set the European world on fire with enthusiasm for India.
Ezek voltak az első európai indológusok, akik lelkesedést ébresztettek Indiával kapcsolatban.
Now please remember, although they're British, they're not in England, they're in India.
Ne felejtsétek el, hogy annak ellenére, hogy angolok voltak, Indiában voltak.
Key point, you understand.
Ez egy kulcs pont, ahhoz, hogy megértsük.
Because back in India, the enthusiasm isn't so great.
Mert Indiában a lelkesedés nem ugyanolyan nagy.
In England, the enthusiasm is not so great, but Germany became the hottest place for pure love of India.
De Németország lett a legforróbb hely, ahol az indiai iránti tiszta szeretet lángolt.
You could say that Germany had no colonial or economic interest in India.
Mondhatnánk, hogy Németországnak nem volt gyarmati vagy gazdasági érdeke India.
So they freely dived into intellectual and emotional attachment.
Szabadon merültek el az intellektuális és érzelmi ragaszkodáiban.
With complete German, you might say, fanaticism.
Teljes német, mondhatnánk, fanatizmusra.
So, the first one famous for German passion for India was Johann Gottfried von Herder.
Az első személy, aki nagyon híres volt a németek között az Indiáról a lelkesedésre, az Johann Gottfried von Herder.
Now, you have to understand, although it's not important for you now, these names are like the intellectual leaders of the time.
Meg kell értenetek, hogy ha bár ezek a nevek most nem fontosak a számodatra, ők voltak a koruk intellektuális vezetői.
Even now, if you go to Germany and mention these names, everyone offers pronouns.
Ma mai napig, hogyha elmentek Németországban, akkor mindenki a pronounjait ajánlja. Ha ezeket a neveket mondjátok.
I know. In Hungary, it doesn't, they're not so famous.
Tudom, hogy Magyarországon nekem olyan hívesen.
But I will mention the name of one Hungarian. Who is, you may offer your obeisances. So, listen to what these Germans were saying. These were like intellectual leaders of the European, of all of Europe. The Brahmins have wonderful wisdom and strength to form their people to great degrees of character.
Brahmanáknak hatalmas ereje van, hogy formálják az emberek jelenlét nagy mértékben.
The Brahmins in India have so effectively established their people in virtue.
A Brahmanák nagyon hatékonyan alkották meg az erejét az emberekben.
That in comparison, Europeans are drunken beasts.
És hozzájuk képest az európaiak részeges állatok, halálatok.
They're mad.
Őrültek.
So, the big intellectual leader.
You
can imagine what the people are thinking if their intellectual leaders are saying
it.
It must have been like in the early 70s when George Harrison popularized the Hare Krishna mantra. I remember then distributing Bhagavad Gita to young people. All you had to do was say George Harrison. Oh, really? So, it's the same thing with this situation in Germany. These great intellectuals of Europe becoming mad after India. Another great German intellectual leader, Friedrich von Schlegel.
Egy másik német intellektuális is Friedrich von Schlegel.
They don't teach about these guys in Hungary, do they?
Magyarországon nem tudom, hogy ezek a
nevek. Yeah, yeah. Again? What did he say? Everything, absolutely everything is of Indian origin.
Minden, igazából minden Indiából származik.
Even Egypt has its seeds coming from India.
még Egyiptomban is Indiában vannak.
So, and then, naturally, the Germans took things a step further.
És aztán persze a németek egy lépésre tovább mentek.
Friedrich von Schlegel's brother was also a famous intellectual leader.
Friedrich von Schlegel, a bárki is egy híres értelmiségi vezető volt.
He said, if the birth of a true human being started in India, then Germany must be the orient of Europe.
Azt mondta, hogyha az emberi lények valóban Indiából származnak, akkor Németország kell, hogy legyen Európának a gyökere.
In other words, this is how mad they were over India. They wanted to consider that we're the next step after India in civilization.
Olyan csodálatosan tekintették Indiát, hogy úgy próbáltak tekinteni magukra, hogy mi vagyunk India után a következő lépés a civilizációban.
So this man became the first professor of Sanskrit in Germany.
Ez a személy volt az első szanszkrit professzor Németországban.
Then, late, we're still in the early 19th century.
Most még mindig a 19. század elején vagyunk.
One, the Germans became so mad over India that one intellectual fashioned the term Indo-Germans.
Az indiai, a németek annyira megjelentek Indiáért, hogy az egyik német kitalált egy ilyen szót, hogy Indo-németek, Indo-germánok.
In other words, the best of civilization, India and Germany.
Vagyis, hogy a civilizáció krémje, India és Németország.
Now, you can understand how the rest of the Europeans felt about that.
Gondolhatjátok, hogy hogyan érzik ezzel kapcsolatban a többi európai.
So 10 years after he popularized that term, Indo-Germans, that's when everything changed to Indo-European.
10 évvel később, hogy ő bevezette ezt az indogermán kifejezést, alakult ki az indo-európai fogalom.
That sounds more fair, you know.
Ez igazságosabb.
So this is how wildly enthusiastic things were.
Ilyen volt lelkesedés volt abban az időben.
You really can't imagine it today.
Manapság ezt el sem tudjuk képzelni.
It was like if your Hungarian government was just telling everyone, the greatest knowledge in the world is the Vedic knowledge.
Ez olyan, mint hogyha a magyar kormány is ezt mondaná mindenkinek, hogy a védikus tudás a világon a legcsodálatosabb tudás.
And if you enroll in an ordinary university, all the professors are saying, India, India, nothing can compare to its wisdom.
És hogyha minden egyetemen a professzorok állandóan arról beszélnek, hogy India, India, India bölcsességhez semmi sem mérhető.
This is what was going on.
Ez ment.
It's forgotten now, though.
Most már megfelelkeztek róla.
So, the Minister of Education for Germany, Wilhelm von Humboldt, began studying Sanskrit.
A német oktatási miniszter Wilhelm von Humboldt is elkezdett szanszkritul tanulni.
He's known even today as a founding father of linguistic science.
A mai napig a nyelvtudomány alapító atyának tekintik.
He published an extensive study of Bhagavad Gita.
A Bhagavad Gita-nak egy kiterjedt tanulmányát mutatta ki.
He said, the Gita is the deepest and loftiest thing the world has ever known.
Azt mondta, hogy a Gita a legmélyebb és a legcsodálatosabb dolog, ami létezik, amit ismert valaha a világ.
Even Beethoven, he got the fever.
Még Beethoven is elkapta a lázt.
His manuscripts contain fragments from the Upanishads and Bhagavad Gita.
A kéziratban voltak részletek az Upanishadokban és a Bhagavad Gita-ban.
George Hegel, the famous Hegel, was more calm.
George Hegel, a híres Hegel, kicsit nyugodtabb volt.
He would say, I've got no great love for India.
Azt mondta, nekem nincs nagy szeretetem Indiában.
But he said, the discovery of Sanskrit has established historic ties between the German and Indian people.
De azt mondta, hogy a védikus szövegek felismerése történelmi kapcsolat hozott létre a németek és indiai között.
Now this same Hegel who said he had no great love for India, listen to what he said. The Indian subcontinent is the starting point for the whole Western world.
Az indiai szubkontinens a kezdőpontja az egész nyugati világnak.
This is how intense the fad was.
Ilyen hatalmas divat volt.
Another famous German philosopher, Arthur Schopenhauer,
egy másik híres német filozófus Arthur Schopenhauer
said the Upanishads were the production of the highest human wisdom.
Azt mondta, hogy az Upanishadok a legmagasabb rendű emberi bölcsesség termékei.
He said they contain superhuman conceptions. He said it's the most satisfying and elevated reading. He had to read a Latin translation. He was lamenting he couldn't read the original text. He said, the Upanishads are my solace in life and will be the solace of my death.
Azt mondta, hogy az Upanishadok a menedékem az életemben, és ezek lesznek a menedékem a halálomban.
Now one final point about Germany. As you know,
az utolsó pont Németországgal kapcsolatban,
the unification of the various German states was a later achievement.
Ahogy tudjátok, hogy a különböző német államok egyesülése egy később időpontban történt.
In 1871. So mad and passionate was the German embrace of India that listened to a British analysis of the situation.
A németek olyan őrülten és szenvedélyesen lelkesedtek India iránt, hogy hallgassátok meg, hogy hogyan ellenezte ezt a helyzetet egy angol író.
Some British authorities in India said that because the Germans together loved India so much, that's how their nation came together.
Azt mondta Indiában élő angol, hogy a németek, mint egy nemzet, annyira szerették Indiát, hogy ez hozta őket össze igazából egy nemzetté.
A bit of an exaggeration, but it shows you how wild things were in terms of the embrace of India.
Ez valamennyire túlzás, hogy megmutatja, hogy mennyire vadok voltak a dolgok azon kapcsolatban, hogy milyen lelkesedés volt Indiával kapcsolatban.
One British member of the high bureaucracy in India made this statement about Germany.
Az angol egy angol Indiában, aki a felső bürokráciához tartozott, a következő kijelentést tette meg a kapcsolatban.
He said, a nation has been born out of Sanskrit.
Azt mondta, hogy egy nemzet született a Sanskritből.
He's referring to Germany.
És a Németországról beszélt.
So we actually have no idea how intense the romance was with India back then.
Elképzelni se tudjuk, hogy ilyen nagy lelkesedés volt Indiával kapcsolatban.
Makes you think, what if such a thing happens again?
Felmerülhetnénk, hogy milyen, hogy újra történne ez.
Even today, you'll find consequences of that fever of the 19th century.
A mai napig láthatjuk ennek a 19. századi látnak a következményeit.
Every serious German library has a special collection of books on India.
Minden komoly német könyvtárban van egy kollekció Indiáról szóló könyvek.
Every university in Germany has a departmental library of Indology.
Minden német egyetemen a könyvtárban van egy részleg Indológiával kapcsolatban.
Almost every university in Germany offers Sanskrit instruction.
Szinte minden német egyetemen lehet Sanskritul tanulni.
And at 6 universities there are chairs of Sanskrit.
És 6 egyetemen van német Sanskrit tanszék.
And 3 German universities publish their own magazine on Indology.
És 3 egyetem ad ki magazint Indológiával kapcsolatban.
So that goes on even today.
Ez a mai napig.
All right, what was happening in other countries?
Jó, és mi történt más országokban?
At the time that this India madness was sweeping Europe.
Akkor, amikor Európában söpört az India láz.
But remember, sweeping Europe, but not England.
Emlékezzetek rá, hogy Európában söpört, de Angliában nem.
The French also went wild once the Germans got into it.
A franciák is megvadultak, amikor a németek belelkesedtek.
The famous Enlightenment thinker Voltaire, he was overly fascinated.
A híres megvilágosodott gondolkodó Voltaire is nagyon le volt hűvözve.
What did he say? I'm convinced that everything has come to us from the banks of the Ganges.
Meggyőződésem, hogy minden a Ganges partjáról jött hozzánk.
You can imagine your leading intellectuals saying such things today.
El tudjátok képzelni, hogy a mai vezető értelmiségek ilyen dolgokat mondanának nekünk?
The famous French intellectuals were saying things like, we are certain India is the womb of the world.
Híres francia indológusok azt mondták, hogy biztosak vagyunk benne, hogy India a világ vége.
Then also the Slavic peoples had to profess their love for India.
A szlávokon is ki kellett fejezniük az India iránti szeretetüket.
Some Slavics, a Czech scholar was He wrote that the Slavic people have originated in India. And a Polish scientist described that the Slavic peoples and the ancient Indians have a connection. The Russians also began studying Sanskrit and produced famous Indologists in the 19th century. And then at the end of the at the beginning of the 19th century, you have the famous Hungarian. Everybody to offer their obeisances. I was taught how to say his name. Karoshi Choma. He visited India and studied languages and literature there. They have statues of him today?
In India.
And then across the Atlantic, the Americans also jumped onto this enthusiasm. Their formal Indology studies began at Yale University in
1841.
The university was started by money donated by a former governor of the British in Madras, India. He brought over to America some products from India and sold them, and that way funded the beginning of the university.
So
therefore the university said, okay, we'll take on your name. And then you have the famous group of Americans, famous to Americans anyway, called the Transcendentalists. Persons like Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman.
Walt Whitman.
Are they known here?
Yeah.
So they listened to what they were saying. I owed a magnificent day to Bhagavad Gita. I owed a magnificent day to Bhagavad
Gita.
It's the first of books.
It's
reading it is like listening to an empire speak to us. So many comments like this, I won't read them all. Nowhere else can the reader find such pure and rare of thought than in Bhagavad Gita. Now this is Thoreau, who says he was a conservative Christian. More specifically, his time was one of conservative Christianity. What did he say publicly? The religion and philosophy of the Hebrews is of a wild, rude tribe. The Hebrews lack the civility and intellectual refinements and subtlety of Vedic culture. Can you imagine who the greatest intellectuals of the USA say such a thing now? So this is what these are the first winds of Indology blowing through the countries. Everyone is saying, India, yes, India, yes. They felt that just like the study of Greek had led to a cultural renaissance, similarly the study of the Sanskrit and the Vedas would launch a second cultural renaissance.
úgy tekintették, hogy ugyanúgy, hogy Görögország tanulmányozása egy kulturális reneszánsz eredményezett, ugye a védikus írások tanulmányozása egy második kulturális reneszánsz fog hozni.
But this period did not last.
De ez időszak nem tartott sokáig.
Who choked it?
Ki állította meg?
The British.
Az angolok.
They had serious business to do in India.
Nekik komoly dolguk volt Indiában.
They wanted to subjugate India as a colony. So even though it was the British intellectuals based in Calcutta that started this whole India madness, in their homeland, in England, there was no boom. So, by the time the 19th century turned into the 20th century, all the favorable attitudes that Western scholars had for India and Vedic knowledge finished. What was the British goal? No independent India would arise from Sanskrit knowledge.
Semmilyen független India ne lépjen elő a szanszkrit tudásból.
The British plainly stated their goal.
Az angolok nyíltan kimondták a céljukat.
To eradicate any notions that India had knowledge in remote antiquity.
Hogy megsemmisítsenek minden olyan elképzelést, hogy Indiának tudása volt az ős időben.
This is the way things work in this world.
Így működnek a dolgok ebben a világban.
So, we'll just briefly introduce you to a subject that will continue tomorrow. The legacy, the real legacy of the British Empire in India. This is very necessary to understand if you're going to approach the study of the Vedic texts.
Ez nagyon fontos megértenetek, hogy a védikus tudást, a védikus szövegeket akarjátok tanulmányozni.
You're going to hear tomorrow how the British paid scholars, even as great as Max Müller, to make the Vedic texts look barbaric.
Fogtok hallani arról, hogy az angolok hogyan fizettek olyan tudósokat, mint Max Müller, hogy az indiai szövegeket barbárnak tüntessék fel.
They purchased scholars and said, here's your mission. And this mission was so well done, the effects continue to today. That will be tomorrow. For now, let's introduce you to the early 19th century in England.
Most vagy beszéljek nektek a 19. század elejéről Angliában.
As the British were consolidating their grip on India.
Ahogy az angolok kezdték megszilárdítani a szorításukat Indiában.
A great debate is happening in England.
Angliában egy nagy vita folyt.
What is the purpose of our government in India?
Mi az indiai kormány célja?
So, at first, the British East India Company had exclusive rights for India.
Először az angol keleti társaságnak exkluzív jogai voltak az Indiával kapcsolatban.
And naturally, their concern is business, making money.
És persze, őket az érdekelt, hogy pénzt csináljanak.
So for a while, as long as the merchants' profits increased, India was considered a colony well governed.
Tehát amíg a kereskedőknek a pénze gyarapodott, addig úgy tekintették, hogy az India egy jól kormányzott gyarmat.
Obviously, the company's investors were enlivened by this approach. But there were liberals in the British government that wanted something else. What was their position? The British government should accept responsibility for the poor people of India.
Poor meaning
in mentality.
The
British government should accept responsibility for their welfare. And then, riding on this same tide of liberality were the evangelicals. Riding on, coming in on this same angle were the evangelicals.
Az evangélikusok ugyanezt a hullámot adották.
Both Anglican and Baptist.
Az anglikánok is, és a baptisták is.
When you talk about England's responsibility for the welfare of India, it must also include the spiritual welfare.
Amikor az angolok felelősségéről beszélünk, szerint India iránt, akkor ez a lelki felelősséget is jelenti.
So the evangelicals were becoming a very powerful force in England.
Az evangélikusok nagyon erősen lettek Angliában.
So they wanted the government to educate the Indians in a way that prepared Indians for conversion.
És azt akarták, hogy oktassák az indiaiakat egy olyan módon, ami felkészíti őket a megtérésre.
So, amongst the liberals, you had very influential people called utilitarians.
A liberálisok között voltak nagyon befolyásos emberek, akiket úgy hívtak, hogy utilitárisok.
You cannot underestimate their effect on the future of India.
Nem lehet alábecsülni, hogy ők mekkora hatással voltak India jövőjére.
You may not be familiar with their names, but their effect on India lasted hundreds of years.
Lehet, hogy nem annyira ismerősek a számotokra, de sok száz éven keresztül hatással voltak Indiára.
Jeremy Bentham and John Stuart Mill. They saw India as an opportunity for experiment.
Ők Indiára kísérleti lehetőségnek látták.
A laboratory for their social theories.
Egy laboratórium a társadalmi elméletekhez.
Their theory is that through proper legislation you can change human behavior.
Az elméletük az volt, hogy a megfelelő tanítással meg lehet változtatni az emberi viselkedést.
So, at first the British government stopped all Christian missionaries from going to India. At first, the British government stopped all Christian missionaries from going to India.
Először az angol kormányok megállítottak minden keresztény missionáriust, akik Indiába tartottak.
They were afraid that such preachers would anger the masses and riots would happen.
Féltek, hogy ezek a prédikátorok fel tudják bosszantani az embereket, és feltörések lesznek.
And it turned out the government was right.
És úgy jött ki, hogy igaza volt a kormány.
But nothing could stop these evangelist preachers.
De ezeket az evangélikus prédikátorokat senki sem tudta megállítani.
They even smuggled themselves into India.
Becsempészték magukat Indiába.
Sounds like Krishna consciousness of the early days of Hungary. The evangelicals protested in England that we want to stop the official government policy of neutrality for religion.
Az evangélikusok küzdöttek azért Angliában, hogy véget akarnak vetni a semlegességnek a vallásokkal kapcsolatban.
Give us the chance to save the people.
Adjátok meg nekünk az esélyt, hogy megmentsük az embereket.
So finally, around 1857, they got their open chance.
És 1857 körül megkapták a lehetőséget.
Now you have to understand the British attitude.
Meg kell értenetek az angol attitűdöt.
Because this attitude is what influenced Indology.
Ez az attitűd befolyásolta az Indológiát.
Everyone will agree on this point now, but they'll say it's different now, the same attitude is gone.
Ezzel mindenki egyet fog érteni ma is, de azt mondják, hogy benne most már minden más, ez az attitűd eltűnt.
But many disagree.
És sokan nem értenek egyet.
So what's the British attitude?
És mi ez az angol attitűd?
In approaching the Vedic texts in India?
A India védikus szövegének a megközelítésében.
As British, we represent the best and only religion.
Mint angolok, a legjobb és egyetlen vallást képviseljük.
The best civilization and the best race.
A legjobb civilizáció és a legjobb faj.
We are confident that when we apply our superior intelligence to India, before Indians will be saved.
Biztosak vagyunk benne, hogy ha a mi felsőbbrendű intelligenciánk megjelenik Indiában, akkor a szegény indiaiakat megmentjük.
So the official government policy of the British government in India was how to make the Indians love the British rule.
Tehát az volt a hivatalos kormány álláspont, hogy hogyan érjék el Indiában azt, hogy az indiaiak szeressék az angol uralmat.
Listen to the statement of one British Governor General.
Hallgassátok meg egy angol kormányhivatalnak, vagy angol kormányvezetőnek kijelentését Indiában.
The Hindu appears to be a creature merely limited to animal functions.
A hinduk úgy tűnnek, hogy csupán állatias funkciókra képes lények.
And even in those animal functions, the Hindu appears indifferent.
És még ezekben az állatias funkcióban is közömbösnek tűnnek a hinduk.
The Hindu has no higher intellect than a dog.
A hívőnek nincs magasabb rendű intellektusa a kutyánál.
Now we're shocked to hear such things.
Most sokkolva vagyunk, hogy ilyet hallunk.
But you have to understand the mindset of a typical Englishman of that time.
De meg kell értenetek, hogy hogyan gondolkodott egy tipikus angol abban az időben.
The British knew who they were.
Az angolok tudták, hogy ők ki.
Superior.
Felsőrendűek.
The only religion.
Az egyetlen vallás.
The only civilization.
Az egyetlen civilizáció.
The best race.
A legjobb fajt.
So it was natural for them to think like that.
Természetes volt így gondolkodni.
Especially confronting such alien creatures like Indians.
Főleg amikor olyan idegen teremtményekkel konfrontálódtak, mint az indiaiak.
They were not interested in modern concepts of egalitarianism. The British were not interested. Egalitarianism. Everyone's equal.
Nem érdekelt őket ez az egyenlőséggel kapcsolatos elképzelés.
The British had a serious job to do in India.
Nagy munkáját az angolok kellett Indiában.
And trendy intellectual fascination in India was not going to interfere.
És a divatos elkápráztatás Indiában nem volt az hatásra.
So, one very famous scholar, Indologist, in his study of British India and its effect on Indology, has said this.
Aki tanulmányozta a angolok által uralt Indiát, a következőket mondta.
Indomania in Europe did not die of natural causes.
Indomania.
It was killed off.
Megölték.
And it turned into Indophobia.
És Indophobiává változott.
Because of the British.
Az angolok miatt.
Alright, so now this is an introduction to the background to Indology and its approach to the Vedic text.
Ez volt egy bevezetés az indológiához és az indológia megközelítéséhez a Vedic szöveg, ahhoz, ahogy indológia megközelíti a Vedic szövegeket.
It is necessary to understand this, otherwise you won't understand what's the foundation to modern Indological studies.
Ezt meg kell érteni, mert különben nem tudjátok tudni, hogy mi az alapja a modern indológiai elképzeléseknek, tanulmányoknak.
Just like I can imagine in Hungary after the end of the Soviet regime, there's so much effort to understand what really went on and who collaborated and who did this, who did that.
Ugyanúgy, ahogy Magyarországon a szovjet rezsim után biztos, hogy mindenkinek ez ment a fejében, hogy jó, de akkor most értsük be igazából, hogy mi történt, ki szövetkezett, kivel, hogy lettek a dolgok.
So similarly to understand the history of Indology, it's necessary to understand these colonial rule mentality and how it affected academic study.
Ezért fontos megérteni az indológia megértésével kapcsolatban, hogy ez a gyarmati embereknek a gondolkodás, hogy milyen volt, és ez hogyan befolyásolta az ő tanulmányaikat.
So tomorrow we'll deal with that.
Holnap ezzel fogunk foglalkozni.
We'll talk about Oxford and Cambridge, what they did.
Beszélünk majd Oxfordról és Cambridgeről, hogy mit csináltak.
We'll talk about Max Müller.
Beszélünk Max Müllerről.
Monier Williamsről. Even today, some of these names are relied upon for their enormous contribution.
A mai napig ezeket a személyeket nagyon tisztelik a nagy hozzájárulásuk miatt.
And we'll look at the British manuals for how to govern India.
És megnézzük majd az angol kéziratokat, amik arról szólnak, hogy hogyan kell uralkodni Indiában.
Not the official manuals, but the intellectual guidebooks, so to speak.
Nem a hivatalos kéziratok, hanem az értelmiségiek útmutatásai.
And you'll be shocked at the attitudes.
És az attitűdjük sokkoló lesz.
And the specific identification of the Vedic texts of India as the greatest enemy to British rule.
És hogy ugye azonosították a védikus szövegeket, mint az angol uralkodás legnagyobb ellenségei.
So the British government started a policy to discredit the Brahmanas and Vedic texts.
És akkor az angol kormány arra törekedett, hogy megfossza minden tisztelettől vagy érdemtől a brahmanokat és a védikus szövegeket.
Alright, we'll stop here for a few questions if you have any.
Megállunk néhány kérdésre, hogy esetleg vannak.
Yes.
You know, olvastam arról egy könyvben, hogy a 19. században volt az angoloknál is fellángolás ez az indiai barátságra.
He has read that in a book that in the 19th century there was also some kind of enthusiasm in England about India.
It was, as I said, it was very mild compared to what was going on in other countries. Nothing to compare to Germany or France. Even nothing to compare to the Slavic countries. Or even to Hungary. The main enthusiastic ones were British in India. But not in England itself. Because England itself was being drowned in an ocean of Christian evangelism. One way Jesus. So, and that affected the study of India. So much so, you'll hear tomorrow how the greatest Indologists in the beginning were all paid money to discredit the Vedas. Even at Oxford and Cambridge. This is the untold history of the Western world.
How can we explain that ordinary people or scholars can change their paradigms in a very short time with great faith and forget their previous ones?
Money is the honey. Money and pressure. I'll explain tomorrow how Max Müller got both money and pressure. If you're getting fame and money by adopting a particular position, why not do that?
Hogyha hírlevet és pénzt kapsz egy bizonyos helyzet elfoglalásával, akkor például csinálj.
Isn't that what life is normally about?
Hát nem erről szól a normális esetben az élet.
Fame and money.
Hírlevet és pénz.
Yes, it is true. Even today, so much of academic study is based on getting grant money.
Ez a mai napig is igaz, hogy az akadémiai tanulmányoknak a nagy része azon alapszik, hogy valaki ösztöndíjat szerez.
You may be a professor, but you have to get your livelihood from somewhere.
Lehet, hogy professzor vagy, de valamiről megtanulnád.
The economic reality is very important.
Az akadémiai valóság nagyon fontos. Gazdasági valóság.
Anyway, what's wrong with criticizing some strange people with their strange books? Easy way to make money. Who cares about those people anyway? Just read there, Bhagavad Purana, what would you think? That was the attitude. Of the British. It was different from the German attitude.
A the fact that Hitler took advantage of this Indian background, how much did this affect that the fever or the attachment for India declined in Germany?
Yes. Indirectly, it caused gradually the mass mania in Germany to calm down.
Közvetetten azt okozta, hogy ez a tömegeknek a lelkesedése nyugodott.
Because the British paid Germans too.
Mert az angolok a németeket is megfizették.
Max Müller is not British, he's German.
Max Müller nem angol volt, hanem német.
They told him, come to England.
Azt mondták neki, gyere Angliába.
We've got some money for you.
Van egy kis pénz a számomra.
Very clever. So Max Müller became the most renowned Indologist. A German who moved to England. We'll discuss that tomorrow. Very clever, isn't it?
How is it possible that their fever for India was so great that even for a short period of time they were able to say that India is the origin and so forth?
It was the first experience of the romance.
And what the seven nations of us had.
But you know what happens after the first feeling of romance. So, and there were, and in except for England, there were no political or economic factors to diminish enthusiasm. But in England, there were these powerful reasons. And those reasons influenced people. You have to understand human nature. Just like if someone asks you a certain question, you become angry. Why did the Hungarians submit to the Soviets? But you know what happened. What can you do? So similarly. It's a way of life in this world. People can be manipulated.
Az embereket lehet manipulálni.
Especially with wealth and fame.
Főleg pénzzel és hírnével. You mentioned how in Indomania turned into Indophobia. But then the question comes up, why was it that in Hitler's time, Hitler and other leading government people of Germany again picked up this enthusiasm for India and the Bhagavad Gita?
They had it, but they didn't preach it amongst the people. Some of them had it, but they didn't preach it amongst the people. Probably good, because they were pretty weird guys. Probably good they kept their mouth shut. British Empire is finished. Have you ever examined the quality of life in the UK now?
In
terms of social fabric? It's known to be the worst in Europe. In terms of divorce, drug use,
But this attraction towards India, the result of some kind of bathroom or some kind of disenchantment or something at the time?
The European intellectuals were just attracted. This is the first acquaintance with India. They were just mesmerized. Europe had nothing like that. Now it's not considered anything extraordinary. Because the Indologists have been at work for a few hundred years telling you that this is all myth and fantasy. I remember the first time I read a so-called Bhagavad Gita.
Emlékszem, hogy először olvastam egy úgynevezett Bhagavad Gitát.
It was my second year at Yale University.
Másodéves voltam a Yale Egyetemen.
So I was taking a course in Hinduism.
És a hinduizmus órára jártam.
From a professor who's still world famous.
Egy professzor tartott, az még mindig világhírű.
So I got the Bhagavad Gita that he recommended.
Megszereztem azt a Bhagavad Gitát, amit javasolt.
By an Englishman named Edgerton.
Egy Edgerton nevű angol írta.
And so I just opened it.
Kintottam.
And he added the translations in the front and his commentary in the back.
És ebben voltak a fordítási és hátul a magyarázatai.
So I just looked at his commentary.
És belenéztem a magyarázatába.
Even though I didn't know anything, I just saw some sentence that totally revolted me.
És bár nem tudtam semmit, csak egyetlen egy mondatot elolvastam, ami teljesen kibukkatott.
He wrote, Krishna is a concept to satisfy both the intellectuals and the sentimentalists. So I just took the book and threw it against the wall. Because I was in the mentality of a student radical. Down with the empire, down with the capitalists. Down with the colonizers. So I took the statement as an insult to the native people of India. By a colonialist fascist intellectual. That's the paradigm my mind was operating in. So you see, this effect still goes on today. Alright. Well, thank you very much for your attention. We'll see you tomorrow. Thank you.